Most már szerintem elmondható, hogy ez a bejelentkezés a NATO főtitkári posztra tulajdonképpen Klaus Janisnak személyes ambíciótól fűtött voluntarista akciója volt. Tehát az, úgymond a realitásokat figyelmen kívül hagyó, hát most mondjam így, hogy önző lépése, amiben belerángatott ugye egy egész országot. Most persze már könnyebb okoskodni és ezt elmondani, de amikor ő ugye Rivalda fénybe állva teljesen rendhagyó módon úgymond bejelentkezett erre a versenyre, ami soha nem volt egy verseny. A NATO 75 éves történetében soha nem fordult elő, hogy egy ország vagy egy politikus bejelentse, hogy ilyen ambíciói vannak, mert a NATO főtitkári posztról mindig informális egyeztetéseken született eddig döntés, soha nem a nyilvánosság előtt. Az a lényeg, hogy amikor ezt a lépést megtette és bejelentette a nyilvánosság előtt, hogy erre készül, mindenki meg volt győződve, legalábbis az összes elemző, akit akkor az írásait, véleményeit olvastam, hogy hát emögött, a lépés mögött azért van egy szolid talapzat, hogy mondjam. Tehát van, amire támaszkodni a Klaus Janisnak, amikor elhatározta, hogy megcélozza ezt a nagyon fontos tisztséget. Vagyis történtek már egyeztetések, tárgyalt tagállami vezetőkkel, fontosabb tagállami vezetőkkel, és olyan visszajelzéseket kapott, hogy igen, van erre egy esély. És mellette szólt az is, hogy tulajdonképpen azok az észérvek, amelyekre hivatkozott a román államfő a márciusi bejelentkezéskor, azok elég meggyőzően hangzottak. Most arra utalok, hogy ő talán így fogalmazott, hogy elérkezett az idő, hogy a jelenlegi érzékeny időszakban leginkább érintett keleti tagországok, vagyis a NATO-nak az úgynevezett keleti szárnyához tartozó államok a lehető legmagasabb szinten legyenek képviselve ebben a katonai szervezetben. Tehát ez sem volt szerintem egy teljesen elrugaszkodott érvelés. Amúgy is Klaus Janis egy kimért politikusként ismert, előre gondolkozik. Ahogy ő fogalmazott ugye a híres könyvében a megválasztása előtt, az első mandátum előtt jelent meg ez a PASZ lépésről lépésre gondolja ki a terveit. Na most ez az egész kártyavárként összehullott. Tehát tegnap bebizonyosodott, hogy nem volt semmiféle támogatottsága a Klaus Janisnak. Akkor márciusban, amikor a bejelentését tette, már 20 tagállam kiáll korábban Mark Rutte mellett, a holland kormányfő mellett, aki már hát március, tehát tavaly ősszel röppentek fel az első hírek arról, hogy a holland kormányfő érdekli ez a pozíció, és nyilván persze, hogy Mark Rutte-nak volt fél éves előnye Klaus Janishoz képest abban, hogy ő kitapossa magának azt az utat, ami pozíció elnyeréséhez vezet. De már akkor, mondom, márciusban lehetett tudni, hogy az összes fontosabb NATO tagállam, Örökország kivételével, de Egyesült Államok, Franciaország, Németország, a britek támogatják Mark Rutte-t, ezért egy már akkor egy nagyon kemény falatnak tűnt, csak ismétlem, szinte mindenki abban reménykedett, hogy azért mégis lehet ennek valami alapja, ha már ezt a lépést megtette a kimértségéről ismert Janis. Nem volt ennek alapja, és ez számomra világossá vált. Elmondtam, hogy már az rendhagyó volt, hogy egy sajtótájékoztatón jelentette be márciusban Johannes ezt a szándékát, de az meg, ahogyan a visszalépéséről a közvélemény tudomást szerzett, az egyenesen kínos volt, mert tegnap előtt ugye a sajtó lerohanta az államfőt, amikor itt volt az olasz elnök, és közös sajtótájékoztatót tartottak, és úgymond leültette az újságírókat azzal, hogy ő előbb a legfelső védelmi tanácsot tájékoztatja a NATO főtitkár jelöltségéről kapcsolatos döntéséről, és utána a közvélemény. Most ehhez képest tegnap nem állt ki, nem mondta el, hogy milyen számításokra alapozott akkor, amikor bejelentette ezt a szándékát, hanem egy közleményben, a CCAT, a legfelső védelmi tanács üléséről szóló közleményben valahol a végén volt eldugva, hogy ezen az ülésen, a tegnapi ülésen ugye államfő tájékoztatta a testület tagjait a visszalépéséről. Tehát nyilvánvaló volt, hogy Klaus Janis nem kíván szembesülni a közvéleménnyel ebben a kérdésben. Itt szerintem mindenki azt kérdezi, most nyilván én is, hogy mi volt tényleg valójában a szándéka ezzel Klaus Janisnak, pontosabban mit nyert a személyes politikai ambícióin túl, mit nyert Románia azzal, hogy bejelentkezett erre a tisztségre, mert egyelőre csak veszteségeket látunk. Például azt látjuk, hogy az elmúlt néhány hétben Klaus Janisnak gyakorlatilag 2-3 támogatója maradt csak, legutoljára Magyarország és Szlovákia. Hogy mondjam, a román államfő egy táborba került, akarva akaratlanul, hát nyilván inkább akaratlanul, Orbán Viktorral. Hogy mondjam, nem a legjobb névjegykártya ezekben az időkben egy táborral lenni Orbán Viktorral. Ezt most nem részletezem, hogy miért, szerintem mindenki tudja, de már ez is egy Románia számára káros állapot volt tulajdonképpen. Sokan azt spekulálták, amikor Johannis márciusban bejelentett szándékát, voltak éppen nem a NATO főtitkári tisztséget célozza, hanem az EU vezető pozícióinak valamelyik európai tanács elnöke, főbiztos, külügyi, főképviselő, stb. Na most ugye az hét elején lezajlott informális EU csúcson fel sem merült Klaus Johannis neve ezekkel a pozíciókkal összefüggésben. Egy hét múlva hivatalosan is bejelentik a döntést. Én csak kötve hiszem, hogy Klaus Johannisnak jutna ezekből a posztokból bármelyik is. Mindent összevetve visszakanyarodnék a legelső megállapításomhoz, egy személyes politikai ambíciók által ütött voluntarista lépés volt, és még annyi zárásként, hogy ugye, ha egy politikus hibázik, ez előfordul, nyilván nem a világ vége, azt egyetlen módon lehet szankcionálni szavazatokkal. Hát, mit tudom én, ha Márcsel Csolákuk elkövet egy óriási ballépést, akkor nyilván ezt majd az urnáknál ősszel vagy télen a parlamenti választásokon a pártja megszenvedi. De Klaus Johannist most már nem tudja senki sem szankcionálni, mert hamarosan lejár a második mandátuma is, és kétlem én, hogy bármikor is indulna továbbiakban választások.